Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Sámán mondja, az én nevem Bertalan Gábor, üdvözlöm azokat is, akik most minket valami podcast csatornán keresztül néznek, itt a Spirit FM-en. Mai két vendégem, két autós szakember, szakértő, a valódi Horváth András, az használtautó.hu szakértője és az autonavigátor.hu főszerkesztője. Szia, Andris!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Üdv a programban, és állandó alkotótársam, Schwarzkopf Edwin.
Tengermély tiszteletem.
Az ember, akinek van haja a Sámán médiában. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a mai meghívást is. Ma az év autója választás kapcsán szeretnék veletek egy kicsit beszélgetni. Ugye az év autója választás minden évben megtörténik. Egy picit helyezzük majd képbe a nézőket, hallgatókat, hogy mi is ez az év autója dolog. Beszéljük meg a shortlisten lévő 7 autót, amelynek a sorrendjét majd be fogjuk mutatni. És mindegyikről egy kicsit beszélgessünk. Beszélgessünk egy kicsit magáról az autóról, a márkáról, a köré gondolt világról, hogy hogyan adaptálódtak ezek a 2020-as évekre ezek a márkák, mi történik velük. Szerintem izgalmas beszélgetésnek nézzünk elébe. Kezdjük is azzal, egy mondattal csak, hogy az év autója díj nyertese, melyikötök akarja mondani?
A Renault Scenic.
A Renault Scenic.
Te mondod-e? Te hangod mélyet.
Igen, Renault Scenic, amely Renault Scenic. Ugye elektromos autó. Nincs is más kivitele, nem is lesz
pontosan.
Most. Nem. Ugye? Tehát a 2024-es év autója választás győztese a Renault Scenic EV, vagy E-Tech, azt hiszem így hívják. Így hívják a Renault-nál. Innen is gratulálunk a Renault-nak. A végén fogjuk kivesézni a Scenic-et. Mm-hmm. Annyit azért elmondhatunk, hogy Andris, te is és én is hamarosan
kipróbáljuk.
Megyünk a
nemzetközi menetpróbán.
Nemzetközi menetpróbára. De te ott voltál a Megán nemzetközi menetpróbáján?
Nem.
Portugáliában volt, emlékszem rá. Nem, bocsánat, Spanyolországban volt, és emlékszem rá, hogy COVID-osan jöttem haza onnan. Na, de nem is ez a lényeg, hanem akkor az az autót nekem nagyon tetszett, és hát én úgy tudom, hogy sok rokonságot mutat a Scenic azzal az autóval. Ne beszéljünk most erről, hanem egy picit tartsuk meg ezt a végére. Jó, a hallgatóknak, nézőknek mondom, hogy a Scenic lesz a legvégén, mint a győztes. Van egy shortlist, ezen a shortlisten van 7 darab remek autó, ezeket át fogjuk beszélni, de én egy picit előtte azt szeretném, hogy tegyük képben, hogy mi is ez az európai évautója dolog. Ugye évautója választást tartanak kontinensenként?
Kontinensenként, témakörökben is, ugye van év női autója is, mondjuk az egy globális, de nagyon-nagyon sok kisebb-nagyobb díj van egyébként, ilyen év, amit évautója díjnak neveztünk, de ez a nagy,
okay.
A nagy, az igazi. A...
De azt mondhatjuk azért, ez egy komoly dolog azért, ugye? Legalábbis Európában. Mi ennek a súlya?
Marketing értéke szerintem nagyon nagy, mert szeretik akár felmatricázni, akár a reklám szlogenjaikbe belefűzni az autógyártók, hogy ők kapták ezt a díjat.
Azért szakemberek választják, hát szakember zsűriből áll a... Hányan vannak, Vini? Készültél? Hát
22 országból érkezik 59 szakértő, még annyit a Car of the Year választásról, hogy ez az egyik utolsó nagy hiteles választás. Tehát marketing értéke az összesnek van, mindenki szeretne ugye valamit kitűzni a hátsó szélvédőre. Ez egy hiteles szakemberek egyéni véleményén alapuló választás.
Van ennek a lebonyolításnak egy menete. Én megnéztem a honlapot, végigolvastam, azt hiszem talán úgy van, hogy a 6 legnagyobb európai autógyártó nemzet delegál 6 főt, vagy 5?
Igen, meg azt is súlyozzák, hogy mekkora maga az ország hány médiuma van, mennyit küldhet.
Tehát
a zsűribe.
Fölül vannak reprezentálva azok az államok, akik nagy
autópiacok,
tehát a németek, a britek is most beletartoznak ebben, nem? Ugye? Franciaország, igen. Spanyolország, talán az északi államok közül is.
Igen.
Kicsit akkor szűkebbre véve, Magyarországon két egyébként számomra nagyon hiteles és kiváló szakember képviseli, ugye? A zsűriben Magyarországot, ők, nevezzük nevénőket, Csikó Zsolt.
Csikó Zsolt, igen, hirtelen a becenevét akartam mondani, de úgy nem biztos, hogy mindenki ismeri.
Csikó Zsolt és Gajdán Miklós, két kiváló szakember, ugye? Ők fedhetetlenek a mi szemünkben.
Így van. Hát én például rajtuk nőttem fel, őket olvasva nőttem fel.
Igen. Igen, igen. Én is egyébként mind a kettő kiváló ember. Tehát csak azért kellett elmondanom, mert ugye a közösségi médiában gyakran bejön az a komment, hogy jó, hát ezeket az újságírókat meg lehet venni, ezek az újságírók olyan véleményt mondanak, amilyennek éppen a szél mögöttük. Ez nem így van.
Szerintem se.
Ugye? Tehát, hogy legalábbis a magyar újságíró kollégákért szerintem tűzbe tehetjük
a kezünket. Az biztos, kezeskedünk.
Mind a Csík, mind a Gajdán kiváló ember. Egyébként meglehetősen talán azt gondolom, hogy ebben az értelemben felül reprezentált Magyarország, nem?
Igen. Igen, mert az a mi autópiacunk elenyésző, nem hazudok, hogyha azt mondom, hogy elenyésző a nagyobb európai autópiacokhoz képest.
És mégis ketten képviselik az országunkat. Oké. Okay. Egyébként egyszer majd lehet, hogy be kellene hívni a Gajdánt, vagy a Csíkot, hogy meséljenek már a kicsit a belső dolgokról.
Bizony, és erre majd ki is akarok térni, vagy akár most is kitérhetek. Hogy,
na nyugodtan,
hogy,
persze.
Hogy azért a szubjektum az biztos, hogy szerepet játszik a választásban, egy-egy ilyen évautója választásban. Én ezen gondolkodtam sokat, és ezért is akartam javasolni, hogy egyszer majd hívd meg őket, beszélgess erről, meg az egész döntési mechanizmust, azt, hogy melyik autó lesz az év autója.
Na, arról mit tudtok? Mi ez a mechanizmus? Hogy történik ez?
Hát ugye megvannak azok a szempontok, én fel is írtam ide valahol,
mindjárt puskázok. Elég analóg ember vagy itt. Kicsapjuk itt a laptopjainkat, te meg kinyomtasz papírra dolgokat.
De még ez régi iskola szerint. Mi velem? Szóval megvannak azok a fő kritériumok, amik alapján vizsgálni kell egy autót. Most nem sorolom fel mindet, de például a kényelem, biztonság, gazdaságosság, környezetbarátság, menettulajdonságok, stb. És ezek olyan dolgok, amik igen, vizsgálhatók objektíven, de biztos, hogy minden embernél ott van valami szubjektív dolog, ahogy érez az autó iránt, ahogy tetszik neki a formaterv, vagy nem tetszik, mit preferál jobban, a feszes futóművű autókat szereti jobban, vagy azt, ami lágyan ringatózik. Tehát valahogy a szubjektum mindig ott lesz, és ezért is jó egyébként, hogy sok zsűritag van, tehát akkor ezért nagy a merítés, de igazából akkor ismernénk meg a döntés hátterét, hogyha mindegyik zsűritaggal elbeszélgetnénk. És hogy megismernéd, tehát hogy milyen ember, hogy mik a preferenciái, mi alapján dönt, mert így egy kicsit furcsák lehetnek néha a döntések, vagy néha az, hogy melyik autó lesz az év autója.
Mondtad, hogy néha furcsák lehetnek a döntések. Visszaugrunk egy picit az időben, majd megnézzük őket. Vini, kinyitsz egy olyan táblázatot, hogy persze, milyen autók nyerték, és közben én elmondom a nézőknek, hallgatóknak, hogy minden zsűritagnak 25 pontja van, amit szét kell osztania, ezt legalább 5 autó között kell szétosztania, adhat többet is, és maximum 10 pontot adhat egy autónak, és ez alapján áll össze egy sorrend, ami ugye pontokban nyilvánul meg, de mellé van tűzve az is, hogy hány zsűritagnál volt az első helyezett, tehát a top pontszámot hány zsűritagnál kapta meg. Ez is érdekes információ egyébként, erre majd kitérünk, de akkor ha már András azt mondtad, hogy néha születtek a múltban érdekességek?
Igen, hát például a tavalyi, ha jól emlékszem, az nálam nagyon kicsapta a biztosítékot.
Na, tavaly, Vini?
Hát tavaly ugye a Jeep Avenger nyert. Ami hát tényleg egy érdekes választás.
Nem értettük. Én nem értettem. Nem.
Tehát az egy, ugye Stellantis platformos autó, igen, egy Peugeot 2008 Jeep ruhában, akkor miért nem lett a Peugeot 2008 év autó?
Meg mi volt benne a különleges?
Hát az meg nagyon örültek annak, hogy amerikai autó nyert, ez ki volt azt hiszem hangsúlyozva, hogy
hát ez hogy a Jeepnek először volt év autója.
Jó. Viszont ugyanezen a listán például van egy harmadik helyezett a tavalyi évben, az pedig a
Nissan Ariya.
Ami hasonló, vagy ugyanaz a platform, de azért ez a CMF EV platform, ugye?
Így van.
Erre azért sok különböző félefajta villanyautót lehet építeni.
Például az idén nyerő Renault Szeniket.
Jó, tehát csak még egyszer tisztázzuk, ezek a tavalyi.
Így van.
Ez csak a furcsaság okán. Én úgy tudom, vagy én valahol egyszer úgy olvastam, hogy az évautója díj megszavazásakor nagyon fontos szempont az, hogy mennyire lesz majd az utcakép része az autó. Tehát, hogy mennyire látjuk ezeket az autókat. Tehát nyilván mindenki azt gondolja, hogy egy Porsche az egy kiváló autó, de sosem volt Porsche évautója még, tekintettel arra, hogy nem lesz az utcakép része. Hát egy Nissan Ariya az mennyiben az utcakép része? Kérdezem.
Kevéssé.
Láttatok már az utcán?
Egyébként tegnap egy tök jó sztori jött a Nissan Ariáról, egyik kedves ismerősünk teszeli, és az első kerékhajtású Nissan Ariá 35 kWh-t fogyasztott alatta 15 fokban napsütésben. Uh-huh. Tehát, hogy azért még ott is vannak gondok a platforma, de nem is ez a lényeg, még egy dolog, amiről nem volt szó, az az árértékarány, hogy ez is egy nagyon fontos szempont a leírtak szerint, és erre is majd térjünk ki, mert én pont emiatt nem tudok feltétlenül egyetérteni az idei eredménnyel sem, ahogy több más eredménnyel sem. Rátérünk az idei évre, vagy...
Előtte még annyit kérek tőletek. Én felsorolom, jó, hogy mi ez a hét autó, ami az úgynevezett shortlista rajta volt, aki esetleg nincs a képben. Tehát, hogyha egy autó kvalifikált darabszámban, meg piacon eltöltött időben, meg sok mindenben, tehát kvalifikál arra, hogy egyetlen el tud indulni, először születik egy bővebb lista. Ugye ezt teszteli, ez a Tannis teszt, amit akar a bővebb listánál ugye tesztenek, ugye erre szokott a Csík meg a Gajdán is kimenni. Ott megszerzik az első benyomásokat, ebből készül egy rövid lista, ez egy hetes lista, a rövid lista, és a hetes listából kerül kiválasztás, ugye a Genfi autóson, ami azt gondoltuk 2019-ben, hogy az utolsó volt, és megszűnik. Most újra van.
Igen, de csak 8 gyártó utazott el.
Már nem olyan, mint régen volt.
Minden igaz, csak igen, csak 8 kiállító. 8 nagy autógyár állított
az
ki.
Szomorú.
Igen, és szomorú. Több az kínai márka, ami nagyon érdekes egyébként, így Európában.
Aha. Na, erről is megérné majd beszélgetni. Igen. Szóval akkor a hetes lista, jó? Mondom a hetes listát. Úgy néz ki a hetes lista, hogy van rajta egy Volvo EX30, van rajta egy Peugeot E3008/3008, van egy Toyota CHR, van a Renault Scenic, van a Kia EV9, a BYD Seal és az ötös sorozatú BMW. Az BMW talán egy kicsit meglepő.
Érdekes, hogy befért.
Mert ugye, meg is nézem így a múltban. Vinni, megnézed, hogy a múltban volt-e? Az egyes sorozat volt fönt 2020-ban, és az A-klassz volt, mint prémium autó. Igen. Nézem. Tehát ez volt a hetes lista. Gyorsan akkor időben soroljuk föl az elmúlt pár évet, Vinni, gyorsan az elmúlt pár év győzteseit megteszed, hogy felsorolod? Uh-huh. Csak a győzteseket.
Tehát tavaly volt a Jeep Avenger, 2022-ben Kia EV6, 21-ben Toyota Yaris, 2020-ban Peugeot 208, előtte Jaguar I-Pace.
Uh-huh. Az is egy meglepetés. Igen. Volt.
Volvo XC40.
Erős meglepetés.
Peugeot 3008. Egyébként Renault Scenic utoljára 2006-ban. Bocsánat, akkor Renault Clio nyert, és még előtte Renault Scenic már volt győztes.
Tehát a Scenic már egyszer elhozta. A Renault hányszor nyert eddig?
7-szer. Az
a maival együtt. Jó, oké. Okay. Tehát 5-ös BMW, Seal, EV9, Peugeot E3008/3008, Scenic, Toyota CHR, Volvo EX30. Azt kérem az uraktól, hogy egy hármas, egy toplistát mindenki dobjon össze. Jó? Nem is feltétlenül kell azt, hogy ki az első, második, harmadik. Ezek közül kit tennél bele ebbe a listába, ha te lennél a zsűri?
Hogyha nem hármat mondok, nagyon megharagudtak.
Nem.
Mert többen. Nem próbáltam még mindet, és úgy nem merek nyilatkozni.
Hát ez nálunk autóról, is így van.
Hogy nem próbáltam mindet, ami azok közül, amiket próbáltam, aki a EV9 biztos, hogy ott lenne, meg a BMW 5-ös is biztos, hogy ott lenne.
Igen?
Bizony.
És máshogy fogjuk meg, ezt tetszik.
Igen, az EV9 és az 5-ös BMW nálad biztos, hogy ott lenne. Vini, nálad hogy lenne?
Nálam a három az EX30 lenne, a BYD Seal és a Toyota CHR.
Oké. Okay. Nálam ott lenne a Volvo, a Toyota, és bár a Scenic-et nem próbáltam, a Megant igen, és ha minden igaz, akkor a Scenic az egy nagyobb Megant.
Igen.
Tehát nekem az nagyon tetszett. Lehet, hogy nekem odaférne a Scenic. De majd végig beszélünk mindent, jó? Tehát akkor kb. Tudjuk a sorrendet. Neked egészen más a sorrended, mint bizony. A miénk. Ez érdekes, ez erre majd kíváncsi leszek, hogy akkor ez miből alakult így. Akkor elmondom a sorrendet, jó? Tehát, hogy mi lett az idei év autója sorrendje, és aztán visszafele átbeszéljük az autókat, jó? Mindjárt elmondom a sorrendet, el fogom mondani. Scenic, tehát a Scenic nyerte, a második helyezett az 5-ös BMW lett, számomra meglepetés, de majd megbeszéljük, hogy miért. EV9 lett a harmadik, EX30 a negyedik, SEAL 5., CHR 6., egyet kihagytam. Összerakjuk. Kb. Ez a sorrend. Valahol eltűnt.
Peugeot lett a harmadik.
Peugeot lett a harmadik. Igen, tényleg itt van, Peugeot lett a harmadik. Jó, induljunk a végéről, jó?
Rendben.
Tehát most már tudjuk, hogy az európai évautója díj egy szerintem egy komoly díj, a magyar zsűrik fedhetetlenek, nyilván mindig van ebben egy kicsi aktuális üzleti nyomás mindenkin, szerintem a magyarokon pont nincs. Nézzük meg akkor, jó? De akkor visszafele. Az utolsó helyezett...
Amúgy én zseniálisan kiválasztottam az utolsó három helyezettet a hétből. Tehát én pont megfordítom.
Na, az utolsó helyezett a Toyota CHR lett. Ki ez, aki vezette?
Még nem, és azért csak akartam még a top 3-ba beválasztani. Láthatatlanban egyébként azt mondanám, hogy esélyes lenne. Sőt, akár lehet, hogy a győzelemre is esélyes lenne, de még nem próbáltam, úgyhogy ezért nem szeretnék róla annyira részletesen nyilatkozni.
Jó. Vini, nálad sem volt még.
Nálam volt.
Vagy volt már nálunk?
Több formában próbáltuk. Te ki is mentél.
Én nemzetközi
voltam.
Én pedig
így darabokból már össze tudtam rakni az élményt, azért mertem kiemelni. Meg maga a CHR, mint jelenség, meg Toyota. Tehát, hogy egy árértékarányban kiemelkedő, utcán megjelenő, erősen magát képviseltető típus, 5. generációs hibrid hajtással, európai autó, kisméret. Tehát, hogy nálam ez az optimum, hogyha nézzük a feltételeket, ami alapján választani kell.
Igen, így most bevillant nekem, hogyha ugyanazok a hajtásláncai, mint ami a friss Corollában, az egy nagy ütőkártya, lenne nálam is, ugyanakkor nem annyira praktikus autó, mint egy Corolla, tehát ez nálam már is mínusz lenne.
Viszont szép.
Igen, baromi jól néz ki.
Na, én akkor talán nekem van a legnagyobb merítésem tőt a CHR-ből, mert egyszer voltam egy statikus bemutatón, és egyszer voltam egy tesztvezetésen, egy dinamikus vezetésen. Gyorsan elmondom, hogy nekem mik voltak a benyomásaim. Az első, hogy ami nekem nagyon tetszett, az, hogy végre egy olyan Toyota, ez mostanában kezd egyébként hál' Istennek így alakulni, amire jó ránézni. Tehát nekem a Toyoták nagyon sokáig azzal okoztak fejfájást, hogy nem volt semmi, ami bekötött volna, kivéve azt, hogy ismerem és elismerem a technológiájukat. A CHR az nagyon ütős autó, szerintem olyan, mintha ez egy ilyen közhelyszerű mondás, de ez tényleg igaz, olyan, mintha egy tanulmányautó lenne, amit megcsináltak.
Hogy?
Ugye alapvetően kétféle hajtáslánca van, a hibrid, a sima hibrid, az 1.8-as és a 2 literes alapú, de van egy plug-in hibrid verzió is belőle. Tehát ez is már önmagában egy technológiai fejlődés, és belül is szerintem tökre élhető. Én azt gondolom, hogy ez úgy mondta a japán mérnök, hogy a car designed in Europe for Europeans. De ennél még kicsit rosszabbul beszélnek a japánok, tudjátok. Tehát egy olyan autó, amit európaiaknak terveztek. És ez szerintem tökre érződik benne.
Látszik rajta.
Tehát nekem a belső kialakítás, a külső, és még egy dolog, én azt gondolom, hogy nem szabad elmenni amellett a gondolat mellett, hogy a hibrid éra az itt van velünk. Tehát ez nem egy idejét múlt technológia, nem?
Egyáltalán nem. Sőt. Az egyik legoptimálisabb hajtáslánc.
Szóval nálam a Toyota CHR biztos, hogy előkelőbb helyen végzett volna. Ráadásul én a tesztvezetés benyomása alapján azt mondom, hogy ez egy rohadt jó autó. Tök jó vele mindent is csinálni. Hát nyilván nem praktikus, de hát mint egy tranzit, az a praktikus. Tehát most egy belvárosi, vagy egy városi, vagy egy elővárosi autónak nekem semmi bajom.
Amúgy a 7 döntős közül 4 az tisztán elektromos. Tehát az arányok is tök jól mutatkoznak, hogy merre tartunk. És én ezért is ezt így szeretném még kiemelni, hogy ezek a hibrid hajtások valóban nagyon jók, és ezért is még egy picit odatolnám az élmezőnybe.
4,5 literes fogyasztással eljárogatnak, szívómotor alapú rendszerek. De engem teljesen meglepett, hogy a CHR így az utolsónak jött be. Ami az árait illeti, elmondja valaki az árait, hogy mibe kerül egy CHR?
11,6 milliótól indul, egy 1.8-as hibrid, van belőle 2 literes hibrid, 200 lóerő körül teljesítménnyel, akkor már 14-15 17 millióig azért fel lehet vele nyújtózkodni.
És van belőle plug-in hibrid változat.
Van, az is.
Hamarosan azt az is kipróbálom majd, úgyhogy majd utána már én is bővebben tudok nyilatkozni.
Jó, na erre kíváncsi vagyok, hogy nyilatkozol. Nekem a CHR Tök oké, én dobogóra vártam. Én teljesen dobogóra vártam, úgyhogy nagyon kíváncsi lennék, hogy miért nem rakták fel a többiek. Még annyit, hogy ugye mondtátok, hogy nagyon sok az elektromos autó, a Toyotánál ugye pont egy picit
fordított az arány.
Könnyökkel vannak az elektromos autó irányában. Lehet, hogy ez egy trendnek is a megnyilvánulása, hogy tegyük a végére?
Nem biztos, nem vagyok ebben biztos. Ez az, amit nem értek. Ezért szeretnék beszélgetni mondjuk a zsűritagokkal, hogy miért a villanyautókat. Ezt majd kifejtem kicsit később, hogy mi sánt itt nekem ebben egyébként.
Arra nem találtam információt, hogy publikus lenne, hogy a zsűritagok hogy szavaztak.
Az nem publikus. Az nem publikus, szerintem.
De ha, nyilván,
azon
ha megkérdezik,
azon, hogy egy adott típusra hányan szavaztak úgy, hogy első helyre tették ezeket az arányokat, szokták megadni.
Jó, tehát akkor a CHR 127 pontot kapott. Igen. Többet vártunk tőle. Lépjünk is tovább, jó?
BYD Seal 131 ponttal. Hatodik.
BYD Seal. Lehet egy kínai autó európai év autója? Győztes?
Szerintem lehet, hogyha a zsűri tényleg komolyan veszi azt, hogy sajtóetikai szempontból is igyekszik úgy választani, hogy a vásárlók számára ez adjon egy útmutatást.
Aha, úgy de szépen csomagoltad be ezt a kicsit ilyen gazdaságpolitikai megközelítést.
Ugye már beszéltünk arról az elején, hogy súlyozottan szerepelnek az európai országok a szavazásban, hatan, öten, Magyarországról pedig ketten. Mire szoktak a franciák szavazni? Franciára. Spanyoloknál mit szoktál látni? Seatot? Tehát, hogy nyilván nem a BYD lesz az, amit bárki a saját nemzete terméke elé helyez.
De leegyszerűsítem, hogyha valami jó, akkor nem fogják azt mondani rá szerintem, hogy nem jó. Uh-huh. Tök mindegy.
És a BYD jó? A Seal jó? Te próbáltad már?
A Sealt még csak statikusan. Nagyon tetszett egyébként benne ülni. Nagyon jó érzés egyébként. Az Atto 3-as próbáltam. Nekem az nagyon tetszett. Úgyhogy megelőlegezem a BYD Seal-nek, hogy az is jó lesz.
Én vezettem. Én nagyon meg voltam vele elégedve. Uh-huh. Árérték arányban, ha megnézed, hogy 19 millió forintért kapsz egy összkerekes, hát 530 lóerő, ha jól emlékszem, meg 640 Nm, meg 3-8 alatt 0-100-ra gyorsuló.
Teljesen
de
elmebeteg.
Nyilván túlzó, de mit kapsz? Most bocsánat, megint csak a 18 millió forintot, nem mindegy, hogy honnan fogjuk, mert lehet az kevés is, meg lehet az nagyon sok is, de 18 millió forintért egy európai autógyártótól.
Amiről te beszélsz, inkább 19 fél.
18-19, de nem ilyen számokról szoktunk beszélni.
Így van.
Árértékarány, bármilyen hülyén is hangzik, de árértékarányban ez egy nagyon jó autó.
Uh-huh. És ráadásul ott van a
támogatás.
A támogatásra. Tehát, hogy a Seal-ben akkor egy kicsit többet vártatok volna? A Seal-ből egy kicsit. Én egyébként talán egy-két helyen raktam volna csak följebb. Pontosan azért, mert nem lesz az utcakép része, de az értékeit azt azért látom én is. Előrébb vártátok volna a Seal-t?
Nem feltétlenül.
Nem. Egy jó helyen van?
Szerintem igen.
Én előrébb vártam volna. Azt nem gondoltam, hogy nyerni fog, mert nyilván haza is szavaznak, de ennél előrébb.
Jó, szuper. Akkor csináljuk úgy, hogy tartsunk egy kis szünetet, és a szünet után folytatjuk, megbeszéljük a hátralévő autókat és modelleket, közöttük a BMW 5-öst, a Kia EV9-et, a Peugeot E3008/3008-at, a győztes Szeniket, az elektromos Szeniket, és a Volvo EX30-ast, a szünet után jövünk vissza. És akkor üdvözlünk mindenkit újra itt, a hallgatókat és a podcast nézőket is. Ez itt a Sámán mondja vendégeimmel, Horváth Andrással és Schwarzkopf Edvinnel. Köszönöm, srácok, hogy elfogadtátok a meghívást. Az előző fél órában arról beszélgettünk, hogy az európai évautója díj győztese a Renault Scenic lett, és végigmegyünk a listán. Megbeszéltük az európai évautója választásnak a metodikáját, hogy azért ezt mindannyian egy komoly dolognak tartjuk. A magyarországi zsűrit mindenféleképpen feltehetetlennek ebben az értelemben véve, hisz mindig előkerül az, hogy biztos valami nyomás van mindenkin. Nem hiszük, hogy az van, és megbeszéltünk két autót, ez pedig a
BYD Seal.
BYD Seal.
És a CHR.
És a Toyota CHR. A Toyota CHR-ről egy kicsit többet vártunk. A Seal az kb. A helyén van, ugye?
Szerintem igen, Vinny szerint nem.
Én egy picit előrébb tettem picit, volna.
Lehet, hogy mondjuk egyel kettővel én is följebb raktam igen. volna, de biztos, hogy a top 3-ban nem raktam volna bele a Sealt én sem.
Én sem.
Elismerve a képességeit, meg a kvalitásait, de és arról is beszéltünk, hogy lehet-e vajon egy kínai nevű autó, európai évautója díj nyertes. És azért fontos ezt a faramuci megfogalmazást mondani, hogy kínai nevű autó, mert...
Mert hogy igazából brit nevű, vagy angol nevű, vagy mire gondolsz?
Hogy nem arra, hogy van egy, hát van egy európai nevű kínai autó is ezen a listán.
Európai nevű...
Skandináv nevű.
Nem, de amúgy az is, hogy ugye a Jeep Avengernek örültünk, mert ez amerikai. Értem a logikáját, hogy a BYD-t azt miért oda kell ahova, de amiről meg te beszélsz, hogy a következő a Volvo EX30, sorban az ötödik, az pedig hát... Szintén kínai. Most én röviden tőle.
Hú, de nehezen esett ez, gyerekek. Nagyon reggel igen. van még. Igen, szóval a nem kínai nevű kínai autó. Hát nagyon azért szép. Tudjuk, hogy a Volvo tulajdonosa a...
Geely.
Igen. Ami egy, hát egy kínai koncern.
Bizony. És az EX30 az úgy, ahogy van, egy kínai alapokra épülő... Nem tudom még, hogy milyen márka neveken forgalmazzák egyébként, de
van belőle Smart
a
Ford, is.
A Smartként. Hashtag van. Smart hashtag van, az biztos, hogy van. Mi volt még belőle? Még láttam én is még. Még ebből a gyártótól. Várjál, mi volt még? Na majd mindegy, Vinny majd megkeresi. A smart hashtag van, az biztos.
Maradjuk az EX30
számos. Csak az érdekes, ha már a Smart hashtag van hoztuk ide, hogy az félig Mercedes és félig Geely termék. Igen. Tehát az egy ilyen kooperáció szülöttje. Míg a Volvo EX30, amiről most beszélünk, ami a ötödik helyen végzett, ez egy európai design, európai filozófia, de kínai technológia.
Így van.
Ki mit várt az EX30-tól? Vezetted már, Andi, is megvolt?
Még nem, már benne van a tesztnaptárunkban, de még szintén csak statikus bemutatóján voltam. Ott szintén nagyon tetszett egyébként, úgyhogy ezért is nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen a hétköznapok során, de erről ti tudtok már mesélni.
Igen, igen. Vinny, neked milyen benyomásaid voltak?
Nagyon jó autó lesz. Ugye ez, amit beszéltünk is, meg amit a Volvo is felvállalt, hogy azért hozták ki ilyen korán ezt az autót, mondjuk, hogy 2 szoftver frissítéssel korábban, mint az ideális, hogy el tudjanak indulni az évautója választáson.
Igen.
Elindultak, nem rossz helyen végeztek, hogyha azt a 2 említett szoftver frissítést megkapta volna, akkor sokkal előrébb is végezhetett volna az autó.
Szoftver frissítésen a fedélzeti rendszerre gondolsz, a multimédiás rendszerre?
Is.
Vagy köze van a
meg egyéb optimalizációkon, amit szoftveresen elvégezhetünk.
Nekem egy picit van más véleményem erről.
No.
Én azt gondolom, hogy tehát az EX30-as Volvo, csak aki esetleg még nincs annyira képben ezzel az autóval, ugye ez egy kisméretű városi SUV, crossover. Mondjuk, hogyha el akarjuk helyezni a térképen, ilyen Vitara méret. Úgy körülbelül, kb. Ugye? De egyébként nagyon jól néz ki, nagyon dizájn, nagyon felismerhetően skandináv, nagyon kiadja ezt a Volvos feelinget. Én előre vártam. Én titokban azt vártam, hogy ez az autó fog nyerni. Azután, hogy kipróbáltuk, ez múlt héten volt?
Múlt héten volt.
Azután, hogy kipróbáltuk, egy picit megremegett a hitem. És... A szoftver frissítést teljesen adom, de én azt gondolom, hogy egy picit a Volvo átesett a ló túloldalára. Tehát az, amit eddig tudtunk róla, hogy jól néz ki, hogy a Volvo biztonsági elvei alapján épült, az, hogy a kínai technológia van alatta, akkumulátor technológiában, ezek azért inkább mint pozitívumok. De szerintem ez a túltolt, egyszerűsítő, skandináv gondolkodás, hogy valójában egy darab tablet van középen, és mindent száműztek, még az ajtókból is, hogy az ablakemelő gombok is a középső kartámászban vannak integrálva, de csak 2, ugyanúgy, mint ahogy az ID3-nál ez a fura mód, az rear gombot megnyomva tudod a hátsókat engedni, meg sűjeszteni. Az, hogy nincs előtted egy nyomorult kijelző, amin legalább a sebességadatok meg lennének, ezért mindig le kell pillancsálni jobbra. De akkor meg folyamatosan balhézik veled az autó, hogy miért nézed azt. Tehát szerintem egy kicsit túltolta a Volvo. Ha kevesebbet tolt volna bele ebbe a minimalizmusba, tehát meghagyott volna egy kijelzőt. Praktikus dolgok. Egy kilincs rendelkezik az ajtónyitás szenzorával, csak ez a vezető oldali. Viszont nincs a kulcson gomb. Tehát nem tudod kinyitni kulcsról, oda kell sétálj, és mindig az első vezető oldali ajtóhoz kell, hogy oda sétálj. Tehát ezek ilyen apró dolgok. Szerintem, ha ezeket meghallgatják és kicsiszolják egy modellé frissítésre, vagy akár egy faceliftre, akkor érkezett volna meg az év autója döntőbe. Maga az autó, az EX30 szerintem nagyon jó autó. Nagyon jó volt vezetni. Én mind a kettőt elhoztuk, ugye a brutál változatot, az
Vini, a twin motor,
az Vininél volt egy kicsit, így van.
És a singleből pedig az extended.
Igen, és még egy dolog, nem csak mint autó jó, hanem az árazás is. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az utcakép része lehet nyilván egy fejlettebb társadalomban.
És lesz inkább. Is, hát 600 darabot rendeltek.
És ez csak Magyarország. 14,5 milliótól indul ez az autó. Tehát ugye az abszolút Európában, Nyugat-Európában ez egy teljesen kvázi tömegtermékké alakítja át. Tehát én szerintem az üzenetek jók voltak. Modern, jó a technológia, elektromos, de svéd, jól árazott, már a kezdő változat is 270 lóerős hátsó kerékhajtással. Nagyon jó vezetni. És van belőle egy elmebeteg dolog.
Igen.
Az nálad volt.
Az nálam.
Arról mesélj már két mondatot.
Nehéz azt az autót értelmezni. Tehát a pici városi crossover per SUV a twin motorral 370 lóerő?
420,
vagy mennyi volt? Elképesztően erős volt.
420, és
és veszik azt is, tehát amit tudunk, ugye, hogy 600 darabot már rendeltek belőle itthon, annak nagyjából a 10-15%-a a twin motor. Tehát a Volvo
hát még több is.
Vevői még körében több is. Van igény egy ilyen autóra 420 lóerős teljesítménnyel. Beteg. Nagyon durva.
Szükség van ilyenre, Andris?
Ez megint egy ilyen személyes dolog, biztos vagyok benne, hogy van, akinek szüksége van rá, hogy 400 lóerő legyen alatta. Ezt ugye kihasználják az autógyártók. Tehát megmutatnánk sok-sok olyan autót, ami értelmetlen erős, de mégis van rá igény.
És ez a változat, ez az összkerekes 428 lóerős változat 19 millió forint. Amiről megint lejön majd a támogatás összege, tehát én előrébb vártam. Tehát van egy single motor, van egy dual motor, kicsi akkumulátor. A nagy akkumulátor az 64-es, a nagy aksi, a kicsi meg 50-es, és van egy őrült verzió is. Menjünk tovább, jó? Nálam az EX30 az bent lett volna a top 3-ban. Én titokban azt vártam, hogy megnyeri, megértettem, hogy miért nem nyeri meg, de a top 3-ban vártam volna.
Igen.
Jó? Következő autónk, egy nagy rinocérosz.
Kia EV9, a negyedik. Bizony, amit én ugye
előrébb tettem.
Előre tettem.
Akkor ki is fejtem gyorsan, és kicsit önellentmondásban vagyok magammal, mert nem választanék olyan autót igazából, ami csak egyféle hajtáslánccal kapható. Mert hogyha a vásárlók érdekeit nézem, akkor az a jó autó, ami széles közönség számára készül. Az a legjobb, aminek van dízelmotorja, benzinmotorja, hibridje, villanyváltozata. Én ezeket szeretem a legjobban. De a Kia EV9 az mégis olyan mélyben nyomást tett rám, hogy azt nagyon előre
raknám
a sorban, mert ez egy olyan villanyautó, ami tényleg jól használható a mindennapok során is. Sokat jó. Megy el.
Hát, baromi nagy.
Igen, jó, akkor úgy mondom, hogy az nagyon érezni rajta, hogy Amerikának szánták főleg, de akkor is a praktikum az, hogy tényleg a méretei ellenére nálam nagyon jól fogyasztott, pedig a leghidegebb téli napokban, hóban, sárban, fagyban kínoztam. A formája, ami olyan, amilyen, tehát hogy arról lehet vitatkozni, de nem érdemes.
Már egy ilyen eszkelédet juttat
igen,
az ember eszébe.
Meg olyan, mintha egy tanulmányautót azonnal piacra dobtak volna, ami tök különleges. Tehát hogy lehet, hogy sokaknak nem tetszik, de hogy minden ember megnézte az utcán, minden járókelő utána fordult, az is biztos. Tehát hogy ez az egész csomag egy olyan jó autót ad ki, villanyautóként, használható autóként a mindennapok során, hogy mindenképp előre raknám, az ára az már más kérdés. Tehát azt kicsit túlárazottnak érzem. Hogy 33 millió forint a a csúcsváltozata az összkereket.
Tehát 30 milliótól indul.
Így van.
Ez a hátsó kerékhajtású változat. 30 millió. Azért ez egy kicsit ízelgessük, tehát 30 egy millió Kia. Forint egy Kia.
Minden évben kell egy ilyen autó a listára. Pár év a Land Rover Defender volt az, az én értelmezésemben. Most ez a tank a Kiától érkezett. Kell egy ilyen is, jó játék, hogy ott van, de nyilván nem, vagy hát szerintem nem fog nyerni, mert sem az árértékarány, sem az utcaképen való képviselete, stb. Nem.
Nem, viszont ha megnézzük, hogy mekkora divat lett, főleg mondjuk Amerikában ekkora autókkal járni, és mennyire jobb, hogyha ekkora autóknak a helyi károsanyag kibocsátása tényleg nulla, az aha. megint csak
mellett. Ugye arra gondolsz, tehát, hogy mondjuk kivált egy 15 litert fogyasztó,
vagy 25,
vagy 25 litert igen. fogyasztó, mint a Escalade-et, vagy bármit, helyette pedig a méretet megadja, de nem 25 litert fogyaszt, hanem 25 kilovattórát.
Így van.
Aha, értem. Tehát ennek van a legnagyobb lábnyoma, vagy lábnyom felszabadítása, hogyha ilyen méretű autók elektrifikálódnak, erre gondolsz?
Így van.
Aha. Jó, tehát akkor az EV9, az, ha valakinek mi nem állt volna össze, ez egy nagy tank. Ez valójában egy egyterű és SUV keveréke szerintem. Nekem egyébként inkább igen. egyterű.
Igen. Nekem és ugye inkább. Választható hatüléses vagy hétüléses kivitelben igen. is.
És a hatüléses az nagyon luxi tud lenni, meg igen. tudod forgatni az üléseket, és egymással szemben tárgyaló buszként. Igen, az egy érdekes. Volt nálunk, én voltam a nemzetközin is, és volt itthon is. A nemzetközit azt ügyesen, ha jól emlékszem, Franciaországban ezekre a pici, kanyargós hegyi utakra tették, érted, ahol jött szembe veled egy Citroen kacsa, és akkor valakinek le kellett húzódnia, mert nem fértetek el. Mindettől függetlenül maga az autó nagyon meggyőző volt nekem is. Minőségre, zajra, luxusra, stb. 30 millió forint, ezzel ezt tudom csak csinálni. Nyilván nem lehet-e vele megnyeretni a
de valószínűleg Isten. Az is a célja ezzel a Kiának, hogy kicsit presztízst a márka presztízsét növelje, ahogy annó a Stingert is köztudottan nem az volt a cél vele, hogy népautó legyen belőle, hanem hogy növelje a márka presztízsét.
Jó, nekem ez teljesen érthető. Haladjunk előre.
Második helyezett. Helyett még a nem, harmadik.
Harmadik helyezett.
Peugeot 3008.
Peugeot 3008. Hát nem volt még nálunk, nem is láttuk még.
Hamarosan lesz a nemzetközi menet próbája.
Én amit tudok, hogy az 1.5 HD-t azt nagyon szeretem.
De egy 1.5 HD-re nem adnak évautóidért.
Nem arra adják. Én a magam részéről ennyit a Peugeot 3008-ról.
Hát annyi az előnye neki is, hogy többféle hajtáslánccal kapható, ja. ami ugyanállam például előny aha. lesz.
Tisztán olaszok nagyon változat. Szeretik egyébként. Tehát úgy, én ahogy tudom Olaszországból, az veszi a Peugeot, aki a Fiatnál egy fokkal feljebb szeretné magát pozícionálni. Uh-huh. 1.5 HD-t szeretik, sokat elmegy, vigyáznak rá, más ott a presztízse.
És mondod is, hogy?
Hogy ebből is többféle hajtáslánc lesz, tehát hogy ez mindenképpen mellette szól.
Benzin, plug-in, dízel, elektromos.
Elektromos.
Aha.
Ugye az elektromos az attól különleges, hogy abban hatalmas az aksi?
Hú, valami szóval. Jó, 98-as aksia van, vagy valami elképesztően igen. nagy akkumulátora van. Az árát, azt...
Hát olyan 11,7 milliótól indul, az 1-2-es...
De ezek még szerintem a mostani 3000
szerintem is
ára.
Ez még nem az az ár.
Hát az új meg nincs.
Igen, szerintem ez nem az az ár, szerintem se. Nagyon kíváncsi leszek a 98 kilovattórás akkumulátorral szerelt áru, vagy szerelt autónak az árára, az ekkor akkumulátorral mostanában nem is láttunk autót. Tehát.
Nagyon.
Hát EQS Mercedes-t.
Hát igen.
Kíváncsi leszek a tömegére, fogyasztására is ezáltal.
Szerintem ez megint egy kicsit túl van. Tehát megint egy picit a ló túloldala, hogy rakjunk bele egy ekkor akkumulátort, mert nem tudom miért.
Hát így látatlanban, igen, én is ezt érzem. Aztán lehet, hogy
aztán lehet, hogy
kellemes adják, csalódás lesz.
Odaadják 18 félért,
igen.
és akkor mindenki azt fogja mondani, hogy wow, a hatótávpara megoldódott.
Igen.
Jó, a Peugeot 3008-al azért nem tudunk jobban foglalkozni, mert nem láttuk, nem nyomkodtuk, nem éreztük az ujjaink végén. Azt tudjuk, hogy a Stellantis hát, vezetőmárkája.
Bárha egy érdekességet megosztatok, nemrég voltam az új Volkswagen Tiguan-nak a menetpróbáján, Nizza környékén, és ugyanott próbálgatták már az új 3008-as, tehát látni nem láttam.
Látni már láttál belőle.
Előttem, jól néz ki, de ez nagyon érdekes volt, hogy egy helyen két különböző márka összetalálkozik a nemzetközi menetpróbán.
Ez jó. Jó, hát akkor a Peugeot 3008-at egy picit el kell, hogy napoljuk, mert igen, erről a legkevesebb az ismeretünk. Azt érteni véljük, hogy a széles hajtáslánc az nyilván belejátszott ebbe a történetbe. Európai autó valóban nagyon népszerű, nagyon szeretik Franciaországban, és egyébként a korábbi változatai jók voltak. A Peugeot 3008 már nyert is, nem, Vini?
Volt korábbi évben már, ha jól ugye, emlékszem.
Én úgy emlékszem, hogy volt 16-ban talán, várjál, mindjárt, nem? Akkor nem, 17-ben. Hát majdnem egész.
Nagyon szép.
16-ban az Astra nyert, szintén Stellantis autóként. Na jó, és akkor ugorjunk egyel följebb, jó? Mert ez számomra egy hatalmas meglepetés. Az 5-ös BMW, pont ma reggel idefele jövet, olvastam a kommenteket, kiraktuk az 520D-t, és valaki azt mondta, hogy kedves Sámán, ez biztos egy fizetett hirdetés volt, mert hogy ilyen szarautót, meg ennyire rosszul kinézett, meg ilyen gusztustalan, meg ilyen...
Ez az 520D-re?
Igen, meg a G60-ra.
Ja,
ugye a G60 a széria, és akkor a 20D. De valójában a G60 a széria. És azt néztem a kommentekben, hogy borzasztó megosztó az autó.
Pedig a BMW-k között pont, hogy nem megosztó szerintem se a formája.
Azért nehéz manapság úgy új autót tesztelni, hogy ne legyen megosztó, bármi is legyen az.
De még ez még pont olyan, hogy ilyen szépen modern.
Nem? Igen, és arányos. Tehát a formái arányosak, nem úgy, mint amikor igen, célzottan túltolnak egy BMW-t, például az XM,
igen,
ami így egyből eszembe jut, ahhoz képest ez egy nagyon szép arányos, klasszikus BMW. Klasszikus. Én annól azt a címet adtam pont az 520D-nek, amit egyébként nagyon szerettem, hogy ez egy klasszikus BMW.
Egyébként csak sok mindent elárul a közösségi média fogyasztókról, hogy a videót azt úgy kezdtem, hogy 2024-ben dízel autót, váú, micsoda szentségtörés ez. És akkor erre a mondatra, itt megállították gondolom a videót, a vége pedig az volt a videónak, hogy ilyen jó autóban, én nem is tudom, hogy idén ültünk-e még, mint ez az autó volt, és akkor jöttek a kommentekért, tehát, hogy te, csillag-csillag X, tudod, most helyettesítettem, meg kifütyülések. Hogy mondhatsz ilyet? Szerintem az a G60, akkor beszéljünk ugye a G60-ról egy kicsit, a G30 az elődjénél kb. 10 centivel nagyobb. Ez már így a korábbi hetes BMW méreteivel vetekedik, 5 méter fölé nyúlik az autó. Nagyon modern, nagyon komoly technológia. Azt nyilván a közösségi média kommentelők újra meg újra visszasírják, hogy miért vannak ezek a tabletek, ezt meg el kell fogadjuk, hogy nem lesznek már mutatós műszerek.
Igen.
Ugye? Mi az 5-ös BMW-nek az előnye? Miért lett a második, szerintetek?
Itt vissza kell térnem szintén arra, hogy mindenféle hajtáslánccal kapható benzin-dízel villany, full villany, és hibridje is van, plug-in hibrid, vagy lesz?
Plug-in, persze, lesz plug-in. Igen. Ráadásul kétféle alapmotorral is. Tehát minden hangszere
is tudnak.
4 hengeres, 6 hengeres motorok.
És mennyire máshogy gondolkozik, mint a Mercedes. Ugye beszéltünk az EQR-ről, hogy mennyire más, mint az E-osztály. Na most az 5-ös BMW-nél meg hát azt látjuk, hogy a 4 henger, 6 henger, meg majd az érkező M5-ös is ugyanabban a kaszniban. Igen. A szerelve, mint a tisztán elektromos, 600 lóerős, i5 M60 például.
Ami szintén járt nálunk, és egy elborult autó. Tehát
ez egy 3-8-as volt.
Igen. Szóval akkor az 5-ös BMW-t érteni véljük?
Én nagyon értem. Nagyon értem, és nagyon élem. És főleg egyébként a dízelmotorja zseniális volt.
Igen.
Ez az 5-20D.
Nekem mind a 20D, mind
6
a...
6 literrel járt.
6,5-lel jártunk.
Nagyon jó.
6,5-lel jártunk. És mind az M60, i5 M60 is nagyon tetszett. Tehát ugyanabban a karosszériában megvan minden. 4 henger dízeltől, 6 henger dízel, plug-in hibrid, elektromos. És egy kicsit szerintem ez egy finom üzenet az autós újságírók részéről, hogy azért tehát ritkán kerül be prémium autó, ráadásul ilyen áru prémium autó a top 3-ba. És most a második helyre oda tűzték az 5-ös BMW-t. Tehát szerintem ez egy picit ilyen lázadozó, ilyen, tudod, ilyen is, elfordul a tanárén, és megdobálod, tudod, hát krétával, vagy papírgalacsinnal megdobálod, hogy azért mi nekünk van ám egy ilyenünk.
Bizony.
Ugye? Egy ilyen ilyet
érzek.
Ugye? Van ebben egy pici ilyen. Jó, csak azért, mert szűkös az időnk, technikus kollégára kinézek, majd mondjál már nekünk egy időt, légy szíves. térjünk rá a bajnokra, jó? Mert megérdemli, hogy nyilván róla is beszéljünk. A Renault Scenic elektromos változat, az E-Tech hivatalosan 7. alkalommal nyert a Renault. Azért az egy szép.
Igen.
8. alkalommal fog mondjuk a Renault 5-össel nyerni?
Jó kérdés. Jó kérdés.
Gyorsan pörgessük meg, nagyon kevés időnk van. A Renault 5-öst akkor most kicsit dobjuk. A Scenicről mit gondolunk?
Hogyha,
miért nyert?
Hát ha abból indulok ki, hogy tényleg nagyon hasonló lesz a Megánhoz, akkor értem. Tehát, hogy az tényleg egy jó villanyautó lett. De itt viszont, amire visszautalok, nálam ugye ez, hogy csak egyelőre csak villanyhajtású, ez nálam kizárja. Mindenkit, aki csak villanyhajtást kínál, nálam nem lenne győztes.
Világos. Tehát kevés ez ahhoz.
Igen.
A Megán kapcsán arra emlékszem, hogy nekem nagyon tetszett, ugye arra is emlékszem, hogy a Google szállítja a fedélzeti rendszerét, tehát azzal sincsen baj. Nekem az egész autó tetszett. Egyetlen egy hibám volt a Megánnal, a hátsó lábtér. Az egyszerűen pici volt. És a Scenic ezt fogja javítani. Ugye a Scenic az a nagyobb Megán, nevezzük így, hát majd megnézzük igen. hamarosan. Tehát, hogyha azt az egy kritikus pontot, amit én 2 évvel ezelőtt a nemzetközi menetpróbán megfogalmaztam, hogy ott van egy kritikus pont ebben a dologban, javítja, akkor valóban megérkezhet egy ilyen arany pontra. Az, hogy ez évautója díjat ért, ezt nyilván csak a zsűri tudja, hogy miért, de alapvetően szerintem az autó rendben van. A vételára az...
18 milliótól. Én csak ide annyit mondanék, hogy aranyos ez a top 7 Model 3 Highland.
De az nem új autó.
A Highland?
Hát ez egy facelift.
Igen.
Aha. Ide csak az új autók kvalifikálnak. Jó, csak azért, mert sajnos az időnk lejárt, egy picit keveset beszéltünk a Scenicről, de talán megelmítettük, hogy miért tartjuk ezt az autót érdekesnek. Gratulálunk hozzá, innentől fogva nekünk már nincs más dolgunk, hisz megválasztották, és akkor ez nem. így van jól.
Szóval majd a puding próbálja az evés után, beszélhetünk róla, jó. nem?
Hogy érezzük? Jó, üljünk egy autóba, és akkor megbeszéljük majd, és akkor onnan folytatjuk majd, jó? Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és végigmentünk ezen a listán. Köszönöm mindenkinek a megtekintés, és a rádióba is örülök, hogy velünk tartottatok. Vendégeim a Horváth András voltak, és Schwarzkopf Edwin. Én búcsúzom, Bertalan Gábor vagyok, a Sámán mondja. Sziasztok. Aloha.